zárása. A II. Világháború idején Európában csak nem 6 millió zsidó embert hurcoltak el koncentrációs táborokba. Közülük mintegy 600 ezeren magyarok voltak. Idén is országszerte lesznek megemlékezések, az életmenete emléksétát május 10-én tartják Budapesten. Jelenleg változóan felhős az ég az országban, a hőmérséklet 5 és 14 fok között alakul, Budapesten 12-14 fokot mérnek. Többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, helyenként eleredhet az eső, és a szél időnként megélénkül. Napközben 19-24, késő este 7-17 fok valószínű.
Társadalmi célú reklám.
A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója 2%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
Társadalmi célú reklámot hallottak.
5 óra múlt 6 perccel.
Hajnaltáj. A műsorvezető Juhász Zsolt.
Most néhány mondat az első fél óra tartalmából. Elkezdődött a viharkárt szenvedett sápi református templom helyreállítása.
Rendelkezésünkre álló fedezetből a templom külső-belső tatarozása is meg fog történni.
Egyház palántáz. A gyenes diásiak kedvező áron juthatnak hozzá zöldség, gyógynövény és fűszernövény palántákhoz.
Rengetegen ültetéssel foglalkoznak, és nagyon kevés az a kert, amiben rózsákat ültetnek, a legfontosabb, hogy konyhakert legyen.
A citrustól a pálmáig. Fél hat előtt elmondjuk még, hogy egy mediterrán kertészetnek mekkora jövője lehet. Most pedig halljuk, hogy mit őriz a múlt értékeiről a hangtár.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozatszerkesztő Társi István.
Fantó Bernát 1891-ben érkezett a híres városba. Kecskeméti műtermében a város apraja nagyja megfordult, képei ma már pótolhatatlan kortörténeti dokumentumok. Székelyné Kőrösi Ilona etnográfus, nyugalmazott múzeumigazgató.
Fantó Bernát alapította a fényképes dinasztiát, több mint fél évszázadon keresztül fényképezte Kecskemétet, az eseményeket, és hát a műtermekben a kecskeméti családokat. A fiúk is fényképészek lettek, keresek képeket. Fantó Bernát korának az egyik legjobb fényképésze volt, és a gyermekfotózásnak a specialistája.
A családi idillt, a sikeres virágzó pályafutást a történelem legborzalmasabb időszaka törte ketté. 1944. júniusa a Fantó család számára is a végzetet jelentette. Az évtizedekig tisztelt polgárokat egyik napról a másikra fosztották meg méltóságuktól és otthonuktól.
A legkisebb kislány kivételével valamennyien Auschwitzba kerültek, és nem tért haza senki.
Olga, a legkisebb lány és fia, Dénes László sorsa különös fordulatot vett. Míg a család nagy része az ismeretlenbe tartó vagonokba kényszerült, egy bátor kecskeméti vasutas és a budapesti kapcsolatok esélyt adtak az életben maradásra.
Olga 1944-ben már nem kislány volt, hanem férjhez ment egy budapesti banktisztviselőhöz. Esküvőjükön például az érdekesség az, hogy még ifja Porti Miklós is dísztáviratot küldött nekik, hiszen nagyon jó viszonyban voltak. Ő az Olga, már nagyobb korában, és az ő fia Dénes László. Ez a kisfiú ma 90 év fölötti úriember, Budapesten él, az édesanyjának a csekéke hagyatékát őrzi, mert valamennyi megmaradt belőle, de ő nagyon sokat tartózkodott itt Kecskeméten a nagyszülőknél, emiatt veszélybe került, tehát ő is megkapta a sárga csillagot, és volt egy nagyon bátor vasutas ismerősük, aki levette a csillagot, és vonattal fölvitte Budapestre a gyereket, és ugye tudjuk, hogy a budapestieket akkor még nem getósították és nem szállították el, hiszen Horthy Miklós a budapestiek elszállítását időben megakadályozta, de hát aztán a szállási kormány idején újra kezdődött ez.
És hogy mi maradt a Fantó örökségből? Néhány családi gyerekje Dénes László budapesti otthonában, és az a sok ezer fénykép, amely a kecskeméti családok albumaiban és a múzeumi gyűjteményekben őrzi, egy letűnt kor és egy elpusztított dinasztia emlékét.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
4:06:05 röviden a Kárpát-medence időjárásáról. Pozsonyban felhőtlen az ég, 9 fokot mértek, Kolozsváron erősen felhős az ég, 12 fok van, Aradról 8, Újvidékről 12 fokot jelentettek, és Csíkszeredában borult az ég, gyenge északkeleti szélfúj és 6 fok van. Elkezdődött a viharkárt szenvedett Sápi református templom helyreállítása. A Hajdú Bihari településen tavaly júliusban egy orkán erejű szél tőből kitépte az 1892-ben épült torony sisakját. A ledőlő torony egyik része beszakította a templom tetejét, másik része a templom melletti utcára zuhant, személyisérülés nem történt. A tervek szerint akár már az évfordulóra teljesen megújulhat a falu temploma kívül és belül is. Gyarmati Péter riportja.
Szokatlan látvány, hogy hiányzik az ég felé mutató templomtorony, de most már nagy a sürgés forgás a falu legmagasabb pontján, felállványozták a műemléki épületet. Pap Tibor református lelkipásztor azt mondta, az orkán erejű szél néhány másodperc alatt lerombolta az 1892 óta szilárdan álló tornyot.
Hatalmas vihar miatt, ami kerekedett éppen a paróki ablakait zártam be, és amikor az udvar felüli ablakhoz érkeztem, azt vettem észre, hogy oldalirányú kilengése van a templom süvegen lévő gömbnek és csillagnak. Gyorsan szóltam a feleségemnek, hogy jöjjön, ilyet még ő se látott. Tizennéhány másodperc múlva, mire odaértünk, hatalmas porfelhő volt. Nem tudtuk mire vélni, és amikor a porfelhő elült, akkor csak azt láttuk, hogy hűlt helye van a toronynak.
Nem így szerettek volna bekerülni a hírekbe, ezt már Vég Imre Sáp polgármestere mondta. A falu 10 perc alatt katasztrófa sújtotta, település lett, mondta Vég Imre.
Akkor a szélvihar támadt hirtelen semmiből, hogy itt, amiben bele tudott kapaszkodni a szél, például a templom toronynak a sisakjába ledöntötte. Ezen a területen van a tornatermünk is.
A szomszédban.
Tehát egy utcányi terület választja el a két épületet egymástól, és ott is felszakította a nyugati oldalon a lemeztetőt, és közben egy elektromos tűzből a településünknek a keleti, illetve a déli széle végigfutott egy tűz, ami lakóházakat, ingatlanokat, tulajdont veszélyeztetett Sáp településén.
Néhány nappal később Mága Zoltán hegedű művész jótékonysági koncertet tartott a viharkárt szenvedett Sápi református templom helyreállításáért. Érkeztek a felajánlások, az egyházkerület megállapodott a biztosítóval, a napokban pedig elkezdődött a helyreállítás.
Látható módon megindult a torony újjáépítése.
Hallatszik is itt ott a munkazaj.
Igen, nem volt könnyű tervező találni, de sikerült, ugyanis helyi védettség alatt áll az épület, és olyannak kell lenni az új toronynak is, mint a régi volt, és találtunk egy olyan mérnököt, akik ezt meg tudták tervezni, illetve nagy segítséget jelent, hogy támogatásban részesített bennünket a kormány, ami lehetővé tette azt, hogy a templom torony szinte teljes egészében ebből a támogatásból a saját önerünk kiegészítésével újjáépülhessen. De ami szintén egy nem várt és háladásra okot adó esemény az az, hogy a biztosító is nagyon korrektül állt a káresethez, és olyan mértékű kártérítést fizettek meg, ami szintén segíti a torony helyreállítását, sőt, elmondhatjuk nagy örömmel, a rendelkezésünkre álló fedezetből a templom külső-belső tatarozása is meg fog történni. Most pillanatilag így állunk, és egy régi álom is újra reméljük a falut örömmel fogja eltölteni, hogy megvalósulhat, még a torony óránk is teljesen új lesz, új szerkezettel, új számlappal, és a falu kép szempontjából is azért egy fontos látványosság lesz.
Nem csak a református gyülekezetnek nagy öröm, hanem az egész falu számára, sőt a környékbeliek is mindig nézik, hogy hogy áll már, vagy kérdezik, hogy áll már a torony, akár Sápi, akár nem Sápi. És szerintem mindenki annak rukkol itt az egész faluba, és a környéken, hogy végre tényleg az évfordulóra tényleg megújuljon, megszépüljön. És az előbb tiszteletes úr említette a toronyórát. Hát bizony ez a toronyóra már a 80-as években megállt. És remélem, hogy...
Akkor legalább 40 éve nem működik.
Így van, és remélem, hogy ez egy jelképes dolog lesz a falu életébe is, hogy újraindul az idő, és a falu fejlődése szempontjából is ez egy nagyon nagy esemény, és egy sarokkő lesz, egy fordulóport lesz, hogy újraindul megint az élet, meg az idő is.
Van arra esély, hogy az évfordulóra, július 7-ére megszépüljön, megfiatalodjon a sápi református templom?
Mivel olyan jó tempóba folynak a munkálatok, és a kivitelező is szeretné minél hamarabb elvégezni, mert további munkák várnak rá, minden esély megvan erre, és július 7-e az a bizonyos évforduló, és én bízom benne, hogy a legközelebb eső szombatra vagy vasárnapra, a július 7-i dátumhoz igazodva, egy hálaadó ünnep istentiszteleten tudjuk megköszönni a mindenható Istennek, hogy egy ilyen próbatétel után ilyen nagy ajándékot kaptunk tőle, hogy megújulhat a templomunknak nem csak a tornya, hanem teljes külső-belső homlokzata is.
3 éven át második, és most első helyen végzett az Ökoház tervezők országos versenyében a Salgó Tarjáni Stromfeld Aurél Technikum csapata. Nem csupán egy környezettudatos ház makettjét és dokumentációját készítette el a Földi Milán Szénási László és Molnár Bence trió, hanem fejenként 50 pontot is tett az egyetemi felvételi pontszámához. A nyerteseket és oktatójukat kérdezte Tarnóczi László.
Makettek sokasságait körülöttünk. A tervezte is ökoházat versenyben a salgótarjáni fiatalok tulajdonképpen már egy lakóparkot is megépíthettek volna, vagy azoknak a tervezőit elkészíthették volna. Tóth Tibor tanár úr, eredményesen szerepeltek a diákjai, a korábbi évekhöz képest is eredményesebben.
4. alkalommal veszünk részt a versenyen. A Pécsi Tudományi Egyetem Műszaki és Informatikai Kara és a Polonya Vármegyei SC-nek a Pollák Mihály Technikuma és Kollégiuma szervezésében lett megint csak kiírva ez a pályázat. A pályázatnak a témája tervezte is ökoházat, és most egy olyan házat kell tervezni, ami egy 10 fős csapatnak az elhelyezését szolgálja, tehát hétvégére oda mennek, üdülnek, pihennek, és jól érzik magukat.
Korábban családi házakat terveztek, és egy reális, valós helyszínre a többi csapat is?
Igen, tehát az volt a kiírásban, hogy megfelelő helyszínt találjunk. Mi a Salgótarján északi részén a Tatárárok területet találtuk meg ennek, ahol a strand területe van, hova el tudtuk képzelni ezt a épületet.
Szénási László 2 diáktársával, Földi Milánnal és Molnár Bencével vágott bele az idei versenybe. Hány munkaóra van ebben a maketben?
Rengeteg, ez több mint fél éves verseny volt. Szeptemberben írták ki a pályázatot, és egészen április elejéig tartott az egész verseny. Tervdokumentáció az minden reggel szinte bejárás volt, illetve makettot elkezdtük készíteni, szerintem egy hónappal ezelőtt. Iskolai órák után is bent maradtunk az egész csapat, illetve dolgoztunk rajta. Szóval rengeteg, több mint fél év.
Bence, mitől ökoház az ökoház?
Téli kert van benne, esővízgyűjtés. Próbáltuk minél jobban a környezetet beleolvasztani magába a házba is.
László, ki kellett állni, és be kellett mutatni ezt a projektet, meg kellett védeni. Ha úgy tetszik, el kellett adni a zsűrinek, hogy van egy megrendelő, és akkor ezt terveztem. Hogy sikerült ez?
Őszintén az elmúlt években sokkal jobban izgultam, viszont ebben az évben sikerült szerintem a legjobban, illetve a feltett kérdésekre is tudtunk nyugodtan válaszolni, vagy tudtam válaszolni, és szerintem ez is nagy rész számított bele abba, hogy nyertük. Mindenki arra ment, hogy fából készítse az épületet, vastag szerkezetet hoztak létre a szigetelés miatt, viszont mi ennek pont az ellentétjét. Vasbeton vékony szép szerkezetet hoztunk el, mentünk nyúlni olyan anyagokhoz, ami lehet, hogy drágább, mint a többi alapanyag, viszont hőszigetelős, illetve karbantartás és energiaigény szempontjából sokkal jobb. És ezt tetszett pont a zsűrinek.
Mi nagyon sok energiát belefektettünk abban, hogy a napenergiát azt tudjuk hasznosítani. Nekem konkrétan is van tapasztalatom a téli keltő, nekem van otthon ilyen a házamon. Ilyen tavasszal, ősszel kint 5-6 fok van, bent a téli keltben meg 35-40, ezért kell kinyitni az ajtót és beengedni a lakásba a meleget. Tehát konkrétan fűtök vele. És minden épületünkön van téli kert.
Tekintsünk körbe ezeken az épületeken. Igen, mindegyiken van téli kert, fűthető járdák. Mi okosságok épültek be ezekbe?
Hát a legutóbbi épületünkben, ami már korábban is volt, a reflektáló tó, ami azt jelenti, hogy a téli kert előtt van egy kis medence, fel van töltve vízzel, és aminek a felületéről a téli időszakban, amikor kis hajlászöggel érkezik a napsugárzás, rávetül a téli kertre, és gyűjtjük a fénynek az energiáját. Tetőfelületen napcellákat helyeztünk el, a növényzetet úgy helyeztük el, hogy nyáron árnyékoljon, télen levesse a lombját a déli oldalon, és beengedje a fényt. Északi oldalról fenyővel, tehát örökzöld növényzettel zártuk le a északi-északnyugati szeleknek az útját, hogy ne vonja el a felületről a sok hőenergiát. Tapos tetőnk van, hőszigetelve, van egy kút, aminek a hideg levegőjét be lehet vezetni az épületbe hűtésként. Tehát minden olyan technikát bevetettünk ebbe az épületbe, amit annak idején én tanultam Pécsen a Pécsi Napház kapcsán még 1987-ben.
Ha lesz lehetőséged rá, hogy építkezz, akkor László, te milyen házat építenél?
Őszintén szólva, amit először tervezünk vasbeton épület ugyanúgy, én abban élnék szívesen, egy földházban szeretnék. Ha megépíthetnék, én abban élnénk, amit először is terveztünk, mint a visszatelepítettetővel, és az egy közeli érzést a természethez.
Mi az izgalmas az építészetben?
Szerintem maga a tervezés és az, hogy együttműködünk egyfolytában emberekkel, és hogy csapatként hozunk létre egy olyan dolgot, ami akár 100 év múlva is fenn fog állni, illetve tényleg alkothatunk egy csapatként közösen.
10 éve népszerűsíti sajátos akcióval a Gyenesdiáson élőket az önkormányzat és a Kertbarát kör. Az Egyház Palántáz akció keretében a lakosság kedvező áron juthat hozzá zöldség, gyógynövény és fűszernövény palántákhoz. Az eddigi tapasztalatok nagyon jók. Varga Tünde a Gyenesdiási Kertbarát kör elnökével, Volner Lajossal beszélgetett.
Amerre a szemellát palánta, mennyivel készülnek?
Paprikából van étkezési paprikánk, van chili paprikánk, összességében olyan 12 000 darabot jelent. Paradicsom hasonlóan, van koktél paradicsom, befőző paradicsom, 10-12 000 darab. Ez az alap, és akkor erre megy rá még a tökfélék, cukkini, patiszon, és akkor mellette még vannak ugye a fűszernövények.
Április 20-án indul most idén korábban az Egyház Palántáz palánta kiosztás. Ez az időjárásnak is köszönhető.
Az idei éve egy kicsit megtrifált bennünket, mert volt hideg is, meleg is, bár jól helyrehozta az időjárás magát. Általában május 1-e után szoktuk a palántaadást megkezdeni. Most már lehet látni a fóliákba, hogy kezdenek a palánták krimbos állapotba, egy-kettő már olyan állapotban, hogy lassan virágozni is fog. Magasságuk és a méretük alapján azok már általában nem a pohárba alok. És hát, hogyha az időjárás is engedi, akkor szabad földbe is be lehet ültetni.
Át kell melegedni a talajnak is.
Igen, a talajnak a hőmérséklete fontos, mert szokták mondani, amikor elviszik tőlünk a palántát, egyszerűen nem ültetik ki, hanem próbálják hozzászoktatni a külső hőmérséklethez. Mi nálunk napközben kinyitjuk a két fólia sátrat, és akkor a fólia sátor már ugyanazt a hőmérsékletet kapja, ami kint van a szabadba. Most az a 15 fok körüli hőmérséges ideális számukra.
Hányadik alkalom lesz ez már az Egyház Palántáz mozgalomban?
Ez most már a 10. A polgármester úrral, Gál Lajossal közösen gondoltuk ki, és ennek a célja az, hogy minél több család kezdjen el kertészkedni. Gyenesdiás az egy üdülő nagy község. Rengetegen ültetéssel foglalkoznak, és nagyon kevés az a kert, amiben rózsákat ültetnek. A legfontosabb, hogy konyhakert legyen. És a konyhakertnek az elindításával szeretnénk szakmai segítséget adni.
És bevált? Mi a tapasztalat?
Igen, büszkén merem mondani, a kezdeti 500 darabnak a kiosztása most már ezres nagyságrendben megy, tehát 2500-3000 darab palánta van, amit az önkormányzat támogat, és ez körülbelül olyan 300 család részére van kiosztva. Nagyon sokan jönnek hozzánk új emberek is, mert látják azt, hogy a szomszédjukban milyen szép a paprika, paradicsom. Sokan elgondolkoznak azon, hogy érdemes kertészkedni. Én mindig azt mondtam, hogy azon csodálkozok, hogy miért ilyen kevesen kertészkednek. Már hogyha meg tudja termelni azt, amire őnek is szüksége van, akkor miért veszi meg?
Hányféle paprika és paradicsom palánta van itt? Ez attól is függ, hogy milyen fajtákat keresnek, mire van igény, vagy szeret kísérletezni, és mindig hoz újakat.
Első hónapban már vetettünk csilit. Abból vetettünk 54 fajtát. Paradicsomból lett 7 fajta vedve, a feketétől egészen a liláig, de van például a círmos is. Aztán paprikából nagyon sok fajtát vetettünk.
Különlegeset is keresik, vagy inkább a hagyományos fajták?
Van, akik azért jönnek hozzám, hogy ennyi fajta van. Például paprikánál Cordon di Toro Rosso, az egy olasz paprika, ez is egy ilyen kápia típusú, körülbelül olyan 25-30 centire nől meg, vastaghúsú, finom édes és leveses.
Aki bejön palántát venni, mi a tapasztalata, hogy van kis kertje, vagy jönnek olyanok, akiknek nincs kertje, de az erkélyen próbálkozik, nem csak vásárolni lehet, nem csak odaadja a palántát, hanem ha kell, szakmai tanácsot is ad.
Volt egy nagyon kedves munkatársom, nincs nekem kertem, nekem nagyja a palántát. Van neked erkélyed? Akkor döbbent rá, hogy évekig ő nem foglalkozott igazán kertészkedéssel, és tudom neki pár palántát, hogy próbálja ki milyen a paprika, a paradicsom az erkélyen, és csodák csodája, az év végén, amikor beszélgettünk, kérdeztem tőle, milyen volt a tapasztalata az erkélyes kertészkedése. Hát azt, hogy megdöbbent azon, hogy tényleg mennyire finom az, amit ő termesztett. Akkor, amikor beletesszük a saját munkánkat, az egy jó érzés, hogy azt én állítottam elő.
Bakó Zoltán és felesége hosszú évek óta foglalkozik mediterrán növényekkel. Az egykor hobbinak indult apró mediterrán kertészet ma már sok hektáros területen ad munkát és bevételt a családnak. A citrusfélék mellett az egészen aprótól a sok éves hatalmas pálmákkal is találkozhatunk a kertészetükben. Bakó Zoltánt a pálma nevelés fortéjairól is kérdezte Gárdonyi Eszter.
Mit kell tudni a pálmatermesztésről?
Pálmatermesztésekről gyakorlatilag az kell, hogy azok a fajták vannak nálunk kiültetve, amik ugye fagytűrőek ebben a régióban, tehát jelen pillanatban itt, amit látunk, az a kínai kenderpálma, a Trachycarpus fortunae, tehát ilyen -15-17 fok a fagytűrése. Ezen kívül, hogyha egy kicsit hátrébb nézünk, másfél hektáron közel 8000 darab pálma van kiültetve. Ez két fajtából tevődik, az előbb említett kínai kenderpálmából és a Jukka rosszatából, magyar nevén csőrös jukkából, ilyen -20-25 fokig bírja. Ez az ötlet abból indult ki, hogy a saját ellátásunkat tudjuk biztosítani, anélkül, hogy külföldről kéne behozni ugye ezeket a növényeket, és ugye a termelt növényt innentől kezdve sokkal olcsóbban tudjuk értékesíteni, mint már a megvásárolt növényeket.
A pálma mitől olyan különleges? Tehát úgy értem, hogy nem gyümölcsfa, nincs igazán hozama. Miért kezdél az ember termeszteni? Ez igazából szerelem?
Mindenképpen, bár azt is hozzá kell tenni, hogy a kertkultúra az elmúlt 20-30 évben nagyon megváltozott Magyarországon, tehát akár a kerteknek a nagyságát veszük alapul, tehát a konyhakertek eltűntek, inkább díszítő jelleggel van. A pálma tartás gyakorlatilag 1700-1800-as évekre tevődik vissza. Akkoriban még ugye a gazdagabb emberek tehették meg, hogy ilyeneket tartsanak. Ez inkább egy ilyen státuszszimbólum volt a régi időben és a gazdagságnak a mutogatása, de hál' Istennek már a Magyarországon már, én azt gondolom, meg egész Európában igen jól elterjedt.
Változik a klímánk, nagyon sok termelővel beszélek, és újabb kórokozókat hoz, vagy jön fel a mediterráneumból, amivel nehéz megküzdeni. A pálmák ilyen szempontból mennyire érzékenyek?
Kártevők szempontjából azt kell, hogy mondanom, hogy jelenlegi tudásunk szerint ezeknek a fajtáknak nincsen kártevője, sem itthon, sem külföldön, inkább a gombás betegségek jöhetnek szóba.
Ha szeretnék ültetni, itt azért jó távol vannak, körülbelül mekkora távolságra vannak a fák?
Ültetni bárhogy lehet, tehát egészen közel, egészen távol, tehát ki hogy szeretné. Ugye nekünk ugye ott faiskolai szempontból, tehát méterenként van ültetve, tehát egyértelműen ugye a szaporítás, tehát a továbbnevelés a cél, és hogy adott területen minél többet ki tudjunk hozni. Ugye azok idővel majd kicserepezésre kerülnek, és ugye cserepes formában lehet értékesíteni, és ugye ott persze lehet válogatni.
Mikor érdemes, tehát mennyi idős fát érdemes elvinni?
Ez pénztárca függő, meg időfüggő, tehát vannak azok az emberek, tehát én is úgy kezdtük, hogy elég kis növényekkel próbálkozunk, és szeretjük, hogy felnő, tehát végigkísérni gyakorlatilag a növénynek az életútját, és persze vannak ugye azok az emberek, meg azok a kertészetek, pontosabban faiskolák és kertépítők, ahol már a megrendelőt kész növény szeretne, tehát hogy egyből olyan díszítő értéke legyen a kertnek, ami látványos.
Könnyen adaptálódnak egy-egy területre, mondjuk egy díszkertben?
Igen, teljes mértékben, tehát a konténeres növények teljes mértékben nagyon gyorsan adaptálnak.
Van olyan speciális jó tanács a kezdőpálma nevelőknél, akik mondjuk szeretik ezt a növényt, de félnek tőle, vagy óckodnak tőle, mert eddig csak kudarca volt ítélve, amivel próbálkoztak.
Én mindenképpen azt javaslom, hogy olyan helyen érdeklődjenek és olyan helyen olvassanak, amik szakmailag azért megfelelnek, tehát ebben azért nagy a szórás sajnos az internet által. Ezt mindenféleképpen, meg az, hogy megbízható kertészetektől vásároljanak.
Van kereslet? Akár itthon, akár külföldön?
Egyértelmű. Tehát sok évvel ezelőtt, mikor mi elkezdtük, akkor pár cég volt még Magyarországon, azt mondom, hogy az első ötbe biztos, hogy benne voltunk, mára már minden utca sarkon lehet ilyet vásárolni.
Mávinfo. A vasút híreit Kis Horváth Levente mondja el.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Pótlóbusz indul a Szentesről, 5 óra 29-kor nagy színásra induló vonat helyett, ezen kívül jelentősebb késés és fennakadás nélkül indult a ma reggeli vonatforgalom. Pályakarbantartás miatt több vonalon is módosult a menetrend, pótlóbuszok szállítják az utasokat. A Siófok-Kaposvár vonalon ma estig Tab és Siófok között, a Szobi fővonalon péntekig néhány csúcsidei vonat helyett Nagymaros és Szob között, az S780-as vonatok helyett jövő hét péntekig Aszód és Balassagyarmat között. A Dombóvár-Gyékenyes vonalon a hónap végéig Jákó-Nagybajom és Somogyszob között, valamint az Észak-Balatoni vonalon vasárnapig a személyvonatok helyett Székesfehérvár és Balatonfüred, míg a sebes vonatok helyett Lepsény és Balatonfüred között. Fontos változás, hogy a sebes vonatok pótlóbuszai a fővárosból 35 perccel korábban, páros óra 30-kor induló Balaton Intercity-kkel érhető el. A Gerecse teljesítménytúra szombat hajnalban. A Gerecse teljesítménytúrára szombat hajnalban 4 óra 33-kor Gerecse gyorsvonat indul a keletiből. A részletekről bővebben, illetve az aktuális forgalmi változásokról a mapcsoport.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
Hamarosan 17:30, itt a Hajnaltája Kossuth Rádió vidékmagazinja, amelyben most híreink következnek röviden, a bemondó Ceglédi Edit.
A híreket Harcsás Gergely szerkesztette. Megkezdődtek a választás utáni egyeztetések. A köztársasági elnök már tárgyalt a parlamentbe jutott pártok vezetőivel, Magyar Péterrel, Orbán Viktorral és Torockai Lászlóval. Az államfőnek legkésőbb május 12-éig kell összehívnia a parlament alakuló ülését. A jelenlegi kabinet megbizatása az újonnan megválasztott országgyűlés megalakulásával szűnik meg. Magyar Péter budapesti látogatásra hívta meg Benjamin Netanyahut, miután telefonon beszélt az izraeli miniszterelnökkel. Magyar Péter azt mondta, hogy fennkívánja tartani Magyarország és Izrael szoros kapcsolatát. Netanyahu elfogadta a meghívást és részt vesz az 1956-os magyar forradalom 70. évfordulójának megemlékezésén Budapesten. Kamerunban folytatja afrikai körútját 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő Algériából érkezett a nyugat-afrikai országba, amely súlyos belső fegyveres konfliktusokkal küzd évek óta. A látogatás tiszteletére a nyugati országrész elszakadásáért küzdő angol ajkú szeparatisták háromnapos tűzszünetet hirdettek. A hívők az erőszak megfékezését és a szegénység enyhítését remélik a pápai vizittől. Súlyos károkat okozott az év eddigi legerősebb tájfunja az Egyesült Államokhoz tartozó Csendes-óceáni szigeteken. A szélvihar épületeket rongált meg, autókat emelt a levegőbe, villanyvezetékeket szakított le, utak váltak járhatatlanná. Halálos áldozatról nem érkezett jelentés, de több mint 1000 ember otthona vált lakhatatlanná. Napos gomoly felhős időre számíthatunk, helyenként eleredhet az eső és a szél időnként megélénkül. Napközben 19-24, késő este 7-17 fok valószínű. A körzeti időjárásról Juhász Zsoltot hallják.
Budapesten 13 fokot mértek, Győrben 6 fok a hőmérséklet, Moson, Magyaróváron és Sopronban 10 fok van, Szombathelyen és Pápán 6 fok a hőmérséklet, Veszprémből és Székesfehérvárról 11 fokot jelentettek, Szentgotthárón 8, Zalaegerszegen 10, Keszthelyen 12 fokot mértek, Nagykalizsán 9 fok van, Kaposváron 10, Siófokon 11, Pécsen 14 fok a hőmérséklet. Pakson és Baján 7 fok van, Kecskeméten 11 fokot mértek, Egerben, Széchenyben és Miskolcon 8 fok van, Szolnokon és Karcagon 7 fokot mértek, Debrecenben 10, Nyíregyházan 11 fok van, Záhonyban 13, Szegeden 7 fok a hőmérséklet, Békéscsabán 6 fok van, és Kékestetőn gyenge délnyugati szél fúj és 9 fokot mértek. Fél 6 múlt 2 perccel. Most néhány mondat a következő fél óra tartalmából. Alacsony felvásárlási ár, 24 órás feladat, nehezen alakuló generációváltás, de van, aki ennek ellenére méhészkedik.
Próbáltam ezt továbbadni, hogy gyertek, megvan minden felszerelés, de nem látják, mert csak a munka.
Hamarosan indul a szamóca szezon.
Fóliában nem okozott problémát, szabadföldön viszont sajnos találtunk fagyott virágokat.
És 6 óra előtt elmondjuk még, hogy a korai fagy a szilvát és a medgyet idén is virágzásban tarolta le.
Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
Amikor a növények levelei sárgulnak, pöndörödnek, vagy épp finom, pókhálószerű szövedék jelenik meg rajtuk, ilyenkor a gyanú gyorsan az atkák felé terelődik. Az atkák az utóbbi években egyre gyakrabban és nagyobb mértékben jelennek meg, főleg a száraz, forró időszakokban, amit a klímaváltozás csak tovább súlyosbít. A meleg, párátlan környezet számukra valóságos paradicsom, és észrevétlenül el is szaporodnak a kertben vagy a balkonon. A védekezésről beszélnek a szakértők.
Nem csak a rovarok támadnak, hanem az atkák is. Az atkák pókszabásúak, 8 lábuk van, tehát nem minden rovarölőszer jó ellenük. Hozott is magával egy kis dióhajtást, és már rajta van egy kis gubacs.
Nagyon fontos tisztázni, hogy az atkák azok csak távoli testvéreik a rovaroknak.
Zsigó György, növényorvos.
Ami azt is jelenti, hogy a rovarölőszerek nagy része nem bántja őket. Sőt, bizonyos rovarölőszer csoportoknak, például a szerves foszorsavészszereknek, majd a piretroidoknak a nagyon gyakori használata miatt szaporodtak fel ilyen szintűre, mint ahogy most is találkozhatunk velük. Amit hoztam, az a diólevél gubacsatkája. Két ilyen atkával is találkozhatunk a diónál. Nemezes gubacsatka, a másik a szemölcsös gubacsatka. Ez a rügypikelyek alatt átelelő állat már megkezdte a vándorlását, és valóban örök Több zöldeken is már látjuk az élő, mozgó, sőt párosodó áltakácsatkákat, de ez az atka csoport itt már egy gubacsot is képezett ezen a kis 3-4 cm nagyságú diólevélkén, ami sajnos azt jelenti, hogy ebbe a gubacsba a kontakthatású atkaölő szerek már nem hatolnak be. Tehát itt már tulajdonképpen elkéstünk a védekezéssel. A következő sérülési időpontja ennek az atka társaságnak az a nyár vége lesz. Sajnos pontosabban nem lehet meghatározni az időpontot, mert a növény tápanyag összetételétől függ az, hogy mikor hagyják el az atkák a gubacsot, és mikor vonulnak be a dió, vagy akár más növény rügypikkelye alá áttelelésre.
Tehát akkor most például, hogyha egy kisebb fánk van, akkor érdemes azért letépkedni ezeket a leveleket, tehát ilyen mechanikai védekezés. De felszívódó atkaölőszer akkor nincs is.
Igazából felszívódó atkaölőszer már nincsen. A letépkedéssel én vigyáznék, nem biztos, hogy javasolnám minden esetben, ugyanis ezek a atka kárképek súlyosabbnak látszanak, mint amilyen kárt ténylegesen okoz ez az atka. Tehát ha a diófánknak csak néhány százalékát érinti ez a kétségkívül csúnya, nemezes, levélértől levélérig terjedő, megvastagodott bevonat, vagy gombos tűfej, szögfej nagyságú gumókkal lesz tele a diónak a levele, akkor ez még nagy kárt nem okoz a termésben, hiszen csak olyan százalékban csökkenti a termés mennyiségét és a fa raktározó képességét, amilyen százalékban ellepik a levelet ezek a kárképek.
Alma körte nagyon jellemző, hogy atkafertőzés jelentős lehet, szilvánál is, és aztán ott van a szőlő, ott is van nemezes gubacsatka, de vannak más atkafajok, tehát gondolom, hogy ha már így a dión látjuk, akkor nyilván a többiek is mozgolódnak.
Így van, szőlőnél is nagyon súlyos tud lenni a szőlő levélatkája, kicsi torz hajtások képződnek a szívásai nyomán, ez is főleg a rügypikkelyek alatt telel át, és ugyanúgy, mint a szőlőnek a nemezes levélatkája, amit gyakran a peronszpóra fertőzéssel is összekevernek, ezek ellen szintén most jön el majd a védekezés ideje. Ahol tavaly évben gond volt ezekkel az atkákkal, ott el kell végezni az atkaölőszeres permetezést.
Szakértőnk továbbra is várja a hallgatói kérdéseket, tanácsokat és észrevételeket a hajnaltáj@mtva.hu címen, de érdemes figyelni Bozsik Gazda podcast csatornáját is. 6 perccel múlt 5:30. Ifjú gazdászok mérték össze a tudásukat Tatán. Az országos szakmai tanulmányi verseny döntőjének fordulójában 3 állomáson kellett tudásuk legjavát bemutatni a diákoknak. A megmérettetésen a mezőgazdasági technikus és növénytermesztő szakma végzősei vehettek részt. Somhegyi Kitti beszámolója következik.
Párban van mindegyik. Egyesek, kettesek, hármasok, négyesek.
A baromfék felismerését követően a tojások párosítása, majd azok keltetési idejének helyes megfejtésével ért véget az egyik gyakorlati szegmens, a mezőgazdasági technikus és növénytermesztő szakmairány országos szakmai tanulmányi versenyén. Idén a Tatai Jávorka iskola biztosította a döntő megrendezésének helyszínét, ahol összesen 3 állomáson kellett a lehető legügyesebben teljesíteniük a végzősöknek. A kezdeményezés több napot vett igénybe, hiszen terepen és szóban is a lehető legjobban kellett teljesíteniük a fiataloknak. A helyszínen a házigazda szerepét vállaló Jávorka iskola igazgatója Körmendi Csaba foglalta össze a részleteket.
Ez a verseny második év kerül így megrendezésre. A szakmai edzékes képzéseknél ugye tavaly jutottunk oda, hogy az első mezőgazdasági technikusi végzős osztály részt vehetett ezen a versenyen. Előtte is voltak országos versenyek, de azok még más lebonyolítási rendben történtek. Akik hozzánk jönnek, az elhivatottság bennük van, úgyhogy a kétkezi munkát ők nem vetik meg, és pontosan tudják, hogy a mezőgazdaságban hiába van gépesítés, azért a kétkezi munka az még mindig jó néhány helyen kell, hogy legyen. Nem alternatíva, hogy vagy megcsinálom, vagy nem, hanem muszáj ezt megcsinálni.
A 3 gyakorlati részből és a portfólió védéséből álló versenyen pedig a hivatás képviselői, egyetemi docensek, szakemberek követték figyelemmel a fiatalok teljesítményét. A felhívás egy hiánypótló szerepet töltött be országos szinten is, hiszen a fiatal talok így kaphatnak egy motivációt, ezzel népszerűsítve a szektor munkalehetőségeit és a nélkülözhetetlen feladatát a mindennapokban. Vadász Zoltán, a vizsgabizottság elnöke a megmérettetésen való szerepvállalásról beszélt bővebben.
Minden egyes feladat részre 35 percük van a diákoknak. A 35 percben a szakmai beszélgetéseknek is bele kell férnie. Ugye a versenybizottság mindenkitől ugyanazt a kérdést teszi fel, és ezeket a kérdéseket több-nagyobb sikerrel eredményesen meg is szokták válaszolni növényterme versenyzők. A bíráló bizottságnak van egy nagyon szép szempontrendszere. A növénytermesztők figyelik a számolás menetét, a műveleti sorrendeket. Ugyanez a helyzet az eszközök, gépek kezelésénél, hogy milyen módon tudják ezeket a gépeket megfelelő módon üzemeltetni. Például a munkagépeknél beállítás után egy indítás és egy próbaüzem is van, és a keltetőgépnél is ugyanez a feladat, hogy az adott baromfi fajhoz milyen mértékű paraméterek beállításával tudnak eredményesen keltetést végezni.
A 15 döntős között pedig egy tatai diák is bemutatkozhatott. Érdekesség, hogy tavaly testvére tehette próbára tudását. Az ünnepélyes eredményhirdetésen pedig kiderült, a helyi tanuló a legjobb három között szerepelt. Székely Erika, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szakképzési Szaktanácsadási Igazgatóságának igazgatója az eseményen elmondta, azok a fiatalok, akik elérték a 71%-ot a mezőgazdasági verseny döntőjében, már jeles eredménnyel válthatják ki a gyakorlati vizsgájukat a tanév végén.
Ezeknek a versenyeknek a szervezés az a kamara számára a jogszabályban delegált feladat, de ennél azért nekünk többet jelent. Szeretnénk tényleg azt a szakmailag felkészült utánpótlást biztosítani a mezőgazdaság számára, amit elvár a gyakorlat, amit elvárnak a vállalkozások. A tanulóknak nagyon nagy aránya tanul duális képzésben, egyre többen kapnak felmentést is akár a teljes vizsgatevékenység alól.
A döntő három legjobbja pedig még nem tudja a végleges eredményt. A pontos helyezésekre a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara budapesti záróünnepségén derül majd fény.
A méhészek élete nehéz, tele van munkával, sok a kihívás, de ha egyszer az ember megszereti, nem tudja elengedni. Erről tesz tanú bizonyságot az ócsai méhész Csóka Jenő, aki miközben perget, terítést fedelez, fia a budapesti boltjukban tartja a frontot. Ám a méhekre ügyelni hatalmas felelősség, 24 órás feladat, a generációváltás pedig lehetetlen, ha csak az egyik fél nyitott rá. Családi gazdaságokat bemutató rovatunkban Kulik Bence riportja következik.
Itt vagyok Ócsán, Csóka Jenő méhésztársaságában. Mindjárt a méhekről is beszélni fogunk, de hogyha én itt körbenézek, itt vannak gyümölcsfák is, és hát mi történt itt a gyümölcsfákkal a hétvégén?
Hirtelen fagy. Számítottunk rá, de éppennyire, hogy ilyen hirtelen, és semmi előrejelzés nem volt benne, erre mondjuk nem számítottunk. Néztük az időjárást, de igazából 0 fokot mutatott, nem fagyott, de ez megtörtént. Reméljük, hogy az akánc az még a 3 méterig elfagyott, de attól fölötte azok. Maradt.
Látok egy nagyon érdekes viasz képződményt. Mit látunk itt mellettem?
Ez az zúgépítmények. Ezeket leszoktuk szedni, mert ha ott hagyjuk, akkor töri a méheket, alatta vannak, rajta vannak, a keretek összeérnek, van egy kis távolság, de az akkor töri a méheket, így meg leszedjük. Van, amiben van lárva, igazából herer lárva van benne.
Hány családdal dolgoznak most?
Jelenleg 150 család van, itt helyben, itt 100 van. Most készülünk, hogy megyünk repcére, mai éjszaka, meg holnap. A pénzakkal szállítunk.
Jenő már évtizedek óta méhészkedik, ha jól tudom, akkor tinédzser kora óta. Miért van méhészkedés?
A méhészkedés az egy nagyon hosszú történet. Egy iskolai gesztenyefán volt egy raj. Mindenki fél tőle, de hát mondom, megpróbálom. Igaz, hogy kaptam egy pár szúrást, szomszéd bácsi még méhészkedett, és őtőle kaptam egy rongyos, Lukas is volt a kaptár, de befogtuk, és akkor így kezdtük el a méhészkedést. Utána aztán elkezdtünk kicsibe, vállalkozóként is dolgoztam, de utána meg átálltam főállásba, már 15 éve főállásra nézünk.
Nagyon kedvesen Jenő felajánlott nekem egy kalapot, vagy legalábbis egy védőfelszerelést, amit én azért nem fogadtam el, mert hogyha a vendéglátóm is kalap és szerelés nélkül megy oda, akkor én sem szeretnék szégyenben maradni. És hát ezt el kell mondani, hogy Jenőn nincsen most se védőfelszerelés, se kesztyű, se kalap. Meg szokták csipni a méhek? Hogyan tudta leépíteni ezt a félelmet? Mert mégiscsak fullánkos rovarokról beszélünk.
Meg szoktak csípni, most is kaptam, nem azt mondom, a homlokomat elkapták reggelében.
Igen, még szerencsére nem.
De ez az egy pár 4-5 órás, amit kapok napon szinten, többet nem igen szoktam. Ez, hogy ott zümmög a fülem mellett, az nem zavar, az természetes. Nem szoktam őket hagyjon, mondom nekik, hogy hagyjanak békén, menjek dolgozni ennyi. Valamikor 100-at is kapok, de már megszokta az immunrendszerem, már annyira erős, már nem is veszem. Télen nagyon hiányzik a szúrás már.
Egy jó kis adrenalina
tél. Igen, mert az ember az immunrendszerét ezt tudja megerősíteni. De hát ezt is már meg kell szokni.
Van segítség? segítsége, akár a fia, vagy akár más?
A boltot azt a fiú csinálja, meg a párom. Igazából így pergetésnél van, méhészkedésbe egyedül szoktam dolgozni. Úgyhogy pergetésbe azt még besegítenek, azt itthon szoktuk csinálni. Egy helységben van pergetőhelységünk, de a méhészkedést, a pakolást, azt hát egy segítség néha szokott, azt elkapom, de más a gyerekek közül még egyelőre nem. Nem szeretik a mészórást, hát most megérthettek.
30-35 év alatt rengeteg tudás felgyúlik az emberben. Önben van igény a tudásnak az átadására?
Igény lenne, csak fogadókészség nincsen. Mert egyelőre még nem. Nagyon sok munka van egy méhészetben, 0-24 majdnem azt mondhatjuk. Nem látják a jövőt, mert a mézárak is nagyon lent vannak, nincsen felvásárlási ára, nincsen úgy semmi látvány nincs benne az, hogy most megérje, hogy azt mondom, hogy na most tényleg nekifogok, és ott vagyok mellettek, és csináljuk. Én próbáltam ezt továbbadni, hogy gyertek, megvan minden felszerelés, nem kell semmit nektek megvenni, befektettük, de nem látják, mert csak a munka is ez. A mai fiatalok ezt már nehezebb fogadják el, hogy sok munka.
Ez kicsit fájjon nekik, akkor úgy látom azért, ahogyan beszél róla.
Igen, nagyon.
3:46 a pontos idő, hamarosan indul a hazai szamóca szezon, még 5-10 nap és kapható a fólia alatt termelt gyümölcs. A nagyvédei Zelnik Péter azt mondja, jót tett a szokatlanul hideg tél, a kártevőkkel sem volt gondjuk, így a növényvédelemre se kell annyit költeniük. Pirisi Csenge kereste fel.
Ezek a keretek, ezek mire szolgálnak?
Ezek azért vannak, hogyha felteszik a fátyolfóliát a hideg védelem ellen, abban az esetben a fátyolfólia nem törj össze a lombozatot.
És most erre szükség volt az elmúlt napokban?
Ismét április eleje volt, ismét jött a jó megszokott hidegfront, muszáj volt. 5 napja takarva voltunk, a takarás és a locsolás plusz a biostimulátorok ellenére is sajnos az időjárás egy kevés kárt okozott, szerencsére jóval kevesebbet, mint tavaly. Fóliában nem okozott problémát, szabadföldön viszont sajnos találtunk fagyott virágokat.
Mert úgy ilyen mínusz 1-2 fokok voltak.
Hát erre volt felénk 3-4 fok is mínuszban, de sajnos az ország jelentős részén ettől sokkal rosszabbul jártak, volt, ahol 6-7-8 fokok is voltak az elmúlt pár napban.
Erre már ilyenkor nem lehet számítani, vagy azért áprilisban még vannak hajnali fagyok?
Egy mínusz 3-4 fokig szabadföldön lehet védekezni, 3 fok alatt már nem. Lehet füstölni, vannak ezek a modern, úgymond hőlégfúvók, vagy levegőforgatógépek, de mínusz 5-6 fok alatt már azok sem tudnak csodát tenni. Amikor a felsőbb légkörök is meghűlnek, akkor vége.
És felmérték már, hogy mekkora a kár?
Szerencsére még szabadföldön elég kevés virág volt kinyílva, így nem jelentős a kár 1% alatti szerencsénkre nekünk.
Itt a fólia alatt viszont nagyon gyönyörűek a virágok.
Szerencsére a fóliában nem okozott semmiféle fajta problémát. Hozzávetőlegesen egy 7-10 nap múlva már nálunk is lesz szamóca. Szerencsére a tél jót tett nekik. Végre az elmúlt 10 pár év legkeményebb tele volt, ami mi úgy veszük észre, hogy jót tett mind a növényeknek, mert tudtak normálisan pihenni, mint pedig a rovarkártevők jelentős gyérítését elvégezte szerencsére. Most van ez a bundás bogár, ami nekünk ilyenkor rengeteg kárt okoz, mert kirágja a virágoknak a közepét. Ebből most jelen pillanatban még egy darabot sem találtam. A pajorok és mindenféle fajta más bogarak szerencsére a mínusz 10, mínusz 20 foknak, ami volt egy párszor felénk is, ez jótékony hatással lett rájuk.
Akkor 2 hét múlva már jöhetnek a vásárlók.
Igen, már van majd jelen pillanatban is magyar szamóca, délebbi részeken, ugye, ahol melegebb van, ott már elkezdték szedegetni. Hát még kicsit borsos az ára, de hát ezt hozta most a piac. Sajnos az útszélén lévő eprek 90%-a úgymond átmagyarosított import. Még nincs annyi mennyiség a déli ország részben sem, hogy az országban jelenlévő epret azt le tudják fedni. 90%-a biztos, hogy még kintről van.
És egyébként drágulásra lehet majd számítani, vagy marad a tavalyi ár?
5-7%-os drágulástól többet mi nem szeretnénk. Ami minden évben jön, az input anyag, a csomagolóanyag és a munkabérköltség, azt tesszük csak rá a kedves vásárlókra. A január az nagyon hideg volt, a fűtött fóliások, ott irdatlan mennyiségű fűtési költség lett. Februárban volt egy 1,5-2 hét, és januárban is, amikor nem láttunk napot. Most hiába van a szamócának meleg, ha nem kap napfényt, vagy világos, abban az esetben ő nem fejlődik. Abban az esetben hiába fűtenek rá, úgy fejlődött volna a melegfóliás is, hogyha süt hozzá a nap. A hidegfóliást januárban kellett elindítanunk, hogy jelen pillanatban most itt tartsunk, hogy hozzávetőlegesen egy 7-10 nap múlva tudunk már szedni.
Szinte megismétlődött, amit tavaly tapasztaltak a gyümölcstermesztők. A korai fagy a szilvát és a medgyet még virágban, azaz a kötések előtt tarolta le. Ebből az következik, hogy az ország keleti régiójában az idén sem lesz termés a kedvelt gyümölcsünkből. Bori Vilmos termelő szerint a későbbi virágzású almánál még van némi remény. Zsoldos Barnabás beszélgetett a gazdával.
Csütörtök óta betörő hideg front, első reggel már térségben több helyen is -4, -5 fok alá süllyedt a hőmérséklet. Ugye a gazdálkodók 99%-a füstöléssel, a kötsárkányokkal, egyre több ember vetett be most már ezeket a korszerűnek mondható ventilátorokat, amelyekkel légkeverést hajtott végre. Az első éjszaka még úgy tűnt, hogy komolyabb védekezéssel még lehetett eredményt elérni a megyébe több ponton is. Szombat reggel volt, az emberek nem is értették, hogy -7 fok, -9 fokokat mértek, de a legtöbb helyen -5 fok alá süllyedt a hőmérséklet. Ez már olyan drasztikus fagy, hogy az emberek, a gazdálkodók még nem látszik teljesen, de én azt mondanám, hogy 80-90%-os fagykár a megyébe.
Mely gyümölcsöket, gyümölcsfákat érintette ez leginkább?
Mondhatnánk most, hogy így hirtelen szinte minden elkezdett kivirágozni. Ugye a szilva, a megy már teljes virágban volt nagyon sok helyen, azon már látszott vasárnap, hogy a sziromlevelek teljes mértékben lebarnultak. Az almánál található még olyan, ami pár nappal, ami később virágzik, és az még zöldbimbós állapotban volt, még abban reménykednek a gazdálkodók, de ugye a legnagyobb mennyiségben az idaret típus van, amely mondhatni már 15-20 vagy akár 30%-os virágzást hozott, ott már nem találunk rajta épp bibéket.
Bori Vilmosnak milyen gyümölcsei vannak? Szilva, megy, amit említett, és alma.
Így van, tehát mindenből van egy pici, megpróbál az ember, ugye több mint 20 éve gazdálkodok, megpróbálok több lábon állni, nagyon nagy fejtörést okoz az elkövetkezendő évekbe, az elmúlt 3 év tavasza, hogy hogyan tovább, fagy, aszály, tehát nagyon kitettek lettek azok a körülmények, ami a gyümölcstermesztést a gazdálkodók megélhetését biztosítja.
Felmérés majd ezután lesz, mert még ugye ez csak a kezdeti stádium. A kompenzáció, ha lesz a kormánytól, az valamit segít, vagy a gazda nem arra alapoz, hogy kormánytámogatás legyen, hanem szeretne termelni és eladni.
A gazdálkodó nem azért telepít egy ültetvényt, hogy majd segélyekből próbálja meg fenntartani a családját, hanem az általa megtermelt, jól gondozott ültetvényeken megfelelő minőségű és mennyiségű gyümölcsnek a hasznából próbálná az ember fenntartani saját magát és családját. Egyre rosszabb a kilátás sajnos, és egyre több gazdálkodó dönt úgy, hogy tovább. Nem az, hogy ma, hanem mi lesz holnap és holnap után. Nem emlékszek olyanra, hogy egymás után 3 ilyen tavaszunk legyen, és az a baj, hogy előre tekintve a csapadék hiánya, a nagy aszály, ez egyre jobban csak tükrözi ezeket a dolgokat, de erre családot alapítani, vagy vállalkozást alapítani nem lehet.
3 gyümölcsfélét említettünk leginkább, a medgyet, a szilvát és az almát. Diós rigetekről hallottam, hogy azok is lefagytak.
Dió az, amelyik legkésőbb pattam meg, de most mindenki jött. Nagyon csalós lehet a történet, ha megindult már benne a netvkeringés, a későbbiekben, hogy ki fog hajtani, nem fog kihajtani. Ugye a dió az már olyan érzékeny, hogy képes ki is száradni, akár egy 10 éves fa is, ha úgy kapja a fagyot.
A kilátások nem a legrózsásabbak.
Egy-egy év becsúszhat, de egymás után 2-3, ez már tényleg olyan lépéseket vetít előre, hogy a gazdálkodóknak valamilyen szinten, hogy abba kell hagyni. Mindenki várja, hogy mit is lehetne tenni.
A néhány héttel ezelőtti teljes virágba borulás már sehol sem látható Győr egyik legnagyobb gyümölcsösében. A nagy család ültetvénye is szinte teljes egészében áldozatul esett a hétvégi fagyoknak. A végleges helyzet ugyancsak május közepén látszik majd igazán, de az már most megjósolható, hogy idén a rendkívül népszerű Szedd Magad akciókra sem lesz lehetőség, hiszen a termés mintegy 80-90%-át elvesztették. Nagy Szabolcsot, a nagy család gyümölcs ének egyik tulajdonosát kérdezte Gárdonyi Eszter.
A legutolsó fotókon minden pompás virágban volt itt a gyümölcsösben. Ehhez képest úgy tűnik, hogy elég nagy a baj.
Ez így van, mert amikor a teljes virágzásban minden szín pompás, és a színek is sokkal élénkebbek, és ilyenkor egy ilyen mértékű fagy után viszont minden tompábbnak tűnik. A szirmokon látszik. Az már egy következő szakasz, amikor a szirmokon túlmész és a bibét vizsgálod, ott tapasztalod meg azt a problémát, amit ez a hideg okozott. Fagyos hajnal után már másnap jelentkezik, de az követő napon meg az egyértelműen látszik azok a részek, amik intenzív hideget kaptak.
Lehetett erre számítani?
Hidegbetörés volt információ. Annak a mértéke volt nagyon nehezen satszolható, mert ugye itt az észak és déli áramlások összecsúszása nagyban befolyásolta azt, hogy a hideg mennyire tud becsorogni. És épp ezért az ország különböző pontjain és különböző mértékben és különböző napokon voltak ezek a hidegek, és a mélyen fekvő területenken volt a legjellemzőbb. Amikor megtudtuk, hogy lehűlés várható 8-10 nappal korábban, tehát már volt egy előrejelzés, de egyfolytában néztük szinte napi szinten óránként, úgyhogy azért nem zártam ki annak a lehetőségét, hogy itt komolyabb problémák is lehetnek, pláne úgy, hogy szinte 60-70%-a a gyümölcs fajtáinknak virágban volt. Tehát már ami levirágzott, azok a kajszültetvényünk, őnála is komoly problémák vannak, mert a termés kezdemények fagytak meg, tehát ott megint csak lehet már látni, ott is jelentős, tehát ilyen 90% fölötti fagy van az egész gyümölcsös területünkön.
Volt olyan, ami esetleg megúszta.
A magas fák csúcsán, az öregebb fák tetején található gyümölcsökben van lehetőség, de ezt földről nem lehet megsatszolni. Úgyhogy itt igazából ami látható, hogy a szilvában az a 60-80 tonnás termésmérség, ami nagyjából éves szinte meg szokott lenni, az, hogyha 500 kiló lesz, akkor sokat mondok az egész területen. Most még nehéz satszolni, ugye 2-3 hét múlva fog kiderülni, hogy mi az, ami megkötött, és mi az, ami maradhat, de május közepén lehet már jobban látni, mert a fa is le fogja válogatni, hogyha esetleg el is indul valami, amit most úgy tűnik, hogy nem fagyott el, de nincs benne képződött mag, mert olyan mértékben károsodott, fa le fogja válogatni. És akkor lesz egy tisztább kép, de mivel a szilvában nem találunk egy épp bibét pillanatnyilag, az almában pillanatnyilag nem találunk egy épp bibét.
Ez mit jelent, hogy nem találunk egy épp bibét? Hát, leszedünk egy virágot
és megnyitod a virágot, ketté vágod, és belül, hogyha fekete a bibe rész, aminek zöldnek kell lennie, akkor egyértelmű fagykár. Látni fogod majd egy-két hét múlva, hogy mennyi maradt fenn egyáltalán a fán. De még ő sem 100%, hogy meg fog tudni maradni, mert nem tudni, milyen mértékben károsodott. Tehát valami ér még fennmaradt a fán, de hogy mikor válogatja le a fa, az majd hetek kérdése, hogy mi az, ami aztán képes majd kifejlődni gyümölcsé. Ugye a fa mindig arra hajt, hogy minél több magot hozzon létre, de most pihenni fog a gyümölcsös.
És még a májusi fagyok, ugye nem ebben nincsenek benne.
Még arra vannak, igen, ugye a május fagy a Zsófia napján, az azt szoktuk mondani, hogy addig nem szabad semmiképpen számvetést adni. Ez most megadta a kezdőlöketet, mi is megtettünk mindent annak érdekében, ősszel is, most az állomány induló időszakában is, hogy minél több tápanyaggal ellátva a fák, tehát minél jobb kondícióban tudják esetlegesen átvészelni az ilyen kritikus pontokat, mivel a gyümölcsösünk fekvése nem kedvező a fagyvédelmi technológiák alkalmazása szempontjából, ezáltal csak és kizárólag az ilyen típusú tápanyagfeltöltésben tudunk segíteni növényeknek.
Most ugye egy elég szomorú képet látunk, ugye itt azért van szilva, alma, cseresznye, megy, sárga barac, többfajta is, mindegyiket egyformán érinthette?
Igen. Igen, és pont ma néztem, hogy Fruitve most kezdte felmérni a mostani állást, és napokon belül lesz egy konkrét térkép, hogy milyen mértékű, mert rettentő sok gazdán láttam a küzdelmeket, rettentő sokan nem aludtak csütörtök, péntek, szombat, vasárnap a hétvégét végig, mert próbáltak, meg különböző helyeken különbözőképpen jött a hideg. Tehát egy héten belül látni fog a jelentések szempontjából, hogy hol láttak, de a valós kép, a megmaradt gyümölcs, az szerintem május közepe környékén lesz, amikor már vizuálisan látod a maradék gyümölcsöt a fákon, hogy véglegesen mi az, ami maradt. De hát egy 90%-nál a 10% vagy 90 pár százalék fagykárnál a 10% az arra való, hogy megfőzzük a saját boraszlekvárunkat.
És ezzel hajnaltól reggelig tartó műsorunk véget ért, adásaink visszahallgathatók a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Bényi Csaba, a gyártásvezető Szőlősi Éva, a szerkesztő Gergács Anikó volt. Nevükben is további tartalmas napot kíván Juhász Zsolt, viszont hallásra!